Szeretettel köszöntünk mindenkit az Orosházi Józsi-ban Városi Könyvtár legújabb podcastjában. Itt van velünk Lénárt, Léna Ferenc, Törkő József és Bozai Csaba. A mai adásunkban szokás szerint lesz programajánló, belehallgatunk előtte azonban néhány korábbi rendezvényünkbe, és majd beszélünk a nyitvatartásról, elérhetőségeinkről is.
Vagyis, hogy utána hallgatunk bele, mert programajánló jön előbb.
Nem. Először a... Ja, de tényleg. Okay.
Jó lesz így?
Döntsétek már le.
Eldöntjük. Beszélünk programajánlókról, és utána...
Ajánljál a programot.
Hát a blues estet tudom ajánlani. A jövő csütörtöki.
Oké, de maradjunk időrendben először.
Igen, de nekem az a legaktuálisabb, igen, a többi
helyen. Neked a érettségi az
úgy van, úgy, igen.
Nyugdíjas pedagógusok Józsi-mond olvasókörének találkozója lesz szeptember 12-én szerdán 16 órától a zenei könyvtárban. A téma ezúttal az
érettségi magyarból 2018-ban, vendég Süle Margit, magyar tanár, munkaközösség vezető a Táncsics Gimiből.
És egy nappal később, szeptember 13-án délután 17 óra 30-kor, vagyis délután fél 6-kor kezdődik a társalgó rendezvénysorozatunk legújabb programja, ezúttal a blues kialakulásának körülményeiről ejtenek majd szót a vendégeink. Kik lesznek a vendégeink?
Szerintem mindenki, aki blues lehető itt lesz.
Igen, a közönségre gondolt nyilván.
A közönségre gondoltam.
Akik viszont beszélni fognak róla, az ugye Erostyák Zoltán, a Táncsics Gimi töri tanár, a történész, Mihály Zoli, a Rockklub klubvezetője, aki avatott blues tudós, zenetudós, ahogy ő mondta, vagy zenekutató,
és
akinek minden a blues, még a zenén belül is. Itt lesz velünk Imre Juli, vagy Baranyainé Imre Juli, ő lesz a moderátor, és lesz élőzene is, nem túl nagy mértékben, vagy nem túl sok, de lesz élőzene is, Bagaméri András fog gitározni, és Csányi Kádár Tünde kolléganőnk, ő pedig fel fog olvasni egy irodalmi részletet ebben a témában. Hát reméljük, hogy jó lesz, igyekszünk sokszínűen, érdekesen bemutatni ezt az érdekes dolgot. Annyi még hozzátartozik ehhez a témához, hogy ugye a blues nem vesztük végig, és ennek az egésznek a jelentőség inkább abban fogható meg, hogy a blues kialakulásának a körülményeit több szempontból próbáljuk meg körüljárni, és nagyjából 1920-ig megy majd ez a történet a 17. századtól, a kialakulástól. Ott húzunk egy korszakhatárt, nem megyünk utána tovább. Az egy következő adásnak a témája is lehetne utána a napjainkig. Nagyon hosszú lenne, nagyon szét, mint a rétes tészta elnyomna.
Hát a blues egy óriási nagy,
hát hatalmas
adag, de miért pont 20-ig?
Ezt majd Mihály Zoli elmondja.
Én azt hittem, hogy napjainkig tárgyaljuk, hogy,
nem.
Hogy hova jutottunk.
Ennek mondom, az a lényege, hogy a kialakulása hogyan történt meg, és milyennek a történelmi társadalmi háttere egy ilyen komplex képet felmutatni ezzel kapcsolatban.
Jó.
Hát erről lesz szó.
Jönni fogsz, Léna?
Hát mindenképpen, mert a blues nekem gyerekkorom óta egy olyan zenei téma, ami napjainkig is foglalkoztat, sőt, kitölti az időmet is a progresszív muzsika mellett, de én nagy, hogy hozzátenném azt, hogy egy nagy szájmanik rajongó vagyok, ami a bluesnak ugye egyik alaphangszere. Üztem is egy ilyen nagyon amatőr szinten, ez úgy csináltam gyerekkoromban, hogy földöttem a vakaitlemezt, amin szájmanik az volt, és próbáltam utánozni, hát kisebb-nagyobb sikerrel, de a mai napig csodáltal töltött, hogy abból a 10 hangos blues harmonikából milyen csodákat csalnak-e hozzáértő muzsikusok, főleg a fekák, amit egyszerűen elképesztő, hogy ezt mindig is figyeltem, hogy a fehér zenészek nagyon trükkösen mindent tudnak a hangszerről, tehát technikásak, de az az igazi lélek, amit a néger megfújja azt a 10 hangos hangszert, azt fehér ember nem képes. Tehát
van valami plusz.
Igen, van valami. Tényleg az a lélek, az a lélekre ható hang. De ne ismerjünk bele, mert
egész
estig beszélhetnék róla, de ennek nagyon örülök, hogy a könyvtár egy ilyen blues történeti előadást szervezet meg, amit tényleg, és nagyon szeretném, ha többen jönnének, mert biztosan nagyon érdekes lesz, főleg azért, mert Mihályzali ugye nekem is a, hát megmerem kockáztatni az ország egyik legnagyobb penkéje ebbe.
És ő ugye tudva lévő, hogy tervez, illetve már készíti is ezt a blues könyvét, nekem megmutatta pendrive-on, hogy mennyi anyaga van.
Hát majd szerintem már 1600
körültől már a történelmi vonatkozásokat is, tehát gyűjtés és írja, rengeteg anyaga van már.
Igen, tehát ő, akit érdekel a blues története, az mindenki szerintem itt a helye.
Így van.
Jövő csütörtökön.
17:30.
Könyvtár olvasó terén.
Igen.
És egy újabb programot ajánlunk, ez teljesen más jellegű, műkedvelő biblioterápiás beszélgetések a könyvtárban. Havonta egy alkalommal van ez a programsorozat, és a legközelebbi szeptember 22-én szombaton 14 órakor kezdődik. A részvétel, mint mindig, ingyenes.
Nem tudom, mondta, nem azért vannak-e kivilágítva a csillagok, hogy egy nagy napon mindenki megtalálhassa magáét, morfondírozott a kisherceg Exupéry regényében. Egészen biztos, hogy mindenkinek van egy saját, egyedi és megismételhetetlen csillaga, mégpedig ő maga. Hát ez nagy valószínűséggel valóban így van. A foglalkozásokon egy-egy történet megismerésével, átélésével, megbeszélésével talán közelebb kerülünk a saját csillagunk megtalálásához, vagyis önmagunk megismeréséhez. Kipróbáljuk a történetek segítségével, hogy képesek vagyunk-e rálátni saját magunkra, saját történeteinkre. Megkíséreljük megérteni azt, hogy mi és miért történik velünk, és ha mindezt megértettük és elfogadtuk, megerősítjük magunkat a fejlődésre arra, hogy meghaladjuk hibás mintáinkat és beidegződéseinket. És ezek után, hogy rácsodálkozunk önmagunkra és apránként felfedezzük, majd gondosan ápolgatjuk azt, bátrabban kelünk útra, hogy más kisbolygókat is felfedezzünk ugyanezzel az odafigyelő, megértő és elfogadó, támogató hozzáállással. Mert megfelelően bánni másokkal csak a már megdolgozott önismeretünkkel, a saját belső egyensúlyunkon keresztül tudunk. Erről szólt át a műkedvelő, ezt ajánljuk szeptember 22-én délután 2 órára. Várunk mindenkit szeretettel.
A Magyar Népmese napját Benedekelek születésnapján, vagyis szeptember 30-án ünnepeljük. Ti hogy álltok a magyar népmesével? Én megmondom őszintén, hogy én nem vagyok egy nagy rajongója.
Én gyerekkoromban szétolvastam. A római és görög mitológiák mellett az egyik kedvencem magyar népmesék volt. Kívülről fújtam minden. Benedekelek egyik nagy kedvencem volt.
Hát gondolom, mostában nem olvasgatod.
Mostában nem olvasgatom, de akkor tényleg, és kívülről tudtam. Nekem ez olyan... Mind olyan szép eszóló volt. Én tényleg nagyon szerettem ennek, halál komolyan mondom. Most nem azért most itt a műsor miatt, most, de tényleg. Sőt, otthon még van egy pár darab, mennek el meseskönyvet.
Hát nekem már csak a filmes változatok jutottak, tehát azt imádtam én is, a Szabó Gyula.
Igen.
Ez Csaba volt. Nagyon jó,
csak nem, szerintem.
Haki Tamás. Tudja.
Szabó Gyula, igen.
Szabó Gyula, ha, az az orgánum,
igen,
meg
igen,
az
igen.
Halál, hát igen, az imádtam nagyon-nagyon. Úgyhogy a szeptember 28-án lesz ez a bizonyos népmese napja. A könyvtárunkban a program, amit szeptember 30-án ünnepelnek ugye a Magyar Népmese napját. És hát minden kedves olvasónk ezen a napon egy rövid népmesét kap ajándékba, és aki kedvet érez hozzá, mesés keresztrejtvényt is fejthet, mesebeli szavak, kifejezések mindennapjában használt párját keresheti meg. Lesz egy mini kiállítás, amit láthatnak a könyvtárba betérők Benedekelek mesekönyveiből is. Ezek a könyvek természetesen ki is kölcsönözhetők, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel a népmese napjához kapcsolódóan is.
Szeptember 29-én szombaton 15 órától ismét találkozik az orosházi Moly Valeri. Volt egy hosszabb nyári szünet, úgyhogy most végre ismét találkozunk. Továbbra is várunk minden fiatalt és kevésbé fiatalt, aki szeretne könyvek között a könyvekről beszélgetni. Jellemzően könyvekről beszélgetünk, de nagyon gyakori, hogy társas játékozással ér véget ez a találkozó, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk el.
Én egyszer voltam ilyen OMG-n, azt szeretném kérdezni, hogy ha jól tudom, akkor itt elsősorban szépirodalmi olvasmányokról van szó döntően, ugye?
Igen, igen, igen.
Volt-e már olyan, hogy valami szakirodalmi téma került szóba, vagy valaki ilyesmit olvasott?
Hát szerintem nem. Ugye ez úgy működik, hogy mint egy klasszikus olvasókör, azzal kezdődik, hogy a kör vezetője, esetünkben Debreceni Szintia, végigkérdez mindenkit, hogy mi volt a hónap olvasmánya, ezt gondolom most a nyár olvasmánya lesz. És akkor mindenki elmondhatja azokat a könyveket, amelyeket elolvasott, vagy ismertetett a tartalmát, meg azt, hogy neki mennyire tetszett, vagy nem tetszett. De jellemzően szépirodalom valóban, én nem emlékszem, hogy szakirodalmat olvasgattunk volna.
Értem.
És akkor egy újabb programajánló, ez pedig már az Országos Könyvtári Napok programsorozathoz tartozik, hiszen október 1-től október 6-áig a hagyományoknak megfelelően országos könyvtári napok lesznek, amikor az ország minden könyvtárában programokat, sok-sok programot szerveznek egy-egy adott tematikára felfűzve. Nálunk a programok október 2-án kezdődnek majd, amikor is a zenetörténeti esték legújabb programjára kerül sor. Zenélés, zenehallgatás a családban. Ez a program a Zenevilágnapjához fog kapcsolódni valamilyen formában.
Ennek részletei még nem tudottak, de a rendezvény meg lesz mindenképpen.
És utána október 3-án egy újabb ötlet fog megvalósulni. Nagyon régóta tervezzük, már most végre sikerült mindent kialakítani. Angol társalgási klub fog indulni a könyvtárban, aminek az a lényege, hogy olyanokat várunk, akik már valamilyen szinten beszélnek angolul. Úgy határoztuk meg, hogy aki szóban képes már kommunikálni angolul, azt nagyon szívesen várjuk erre a programra. Havonta egy alkalommal lesz ez a társalgási klub, és a társalgást Balú Jennifer angol tanár, a Jeducation nyelviskola alapítója fogja tartani, és a klub során beszélgetni fogunk egymással angolul, és várunk mindenkit szeretettel. Az első alkalomra, tehát október 3-án szerdán 16 órakor fog sor kerülni. A részvétel ingyenes, minden könyvtártak számára. Október 5-én még mindig az Országos Könyvtári Napok programjainál tartunk. A vendégünk Lakatos Levente lesz, akivel Debreceni Szintia fog beszélgetni. Előtte azonban, amit így most véletlen kihagytunk, de október 4-én, csütörtökön pedig délelőtt, reggel 8 órától egészen 11:30-ig véradás lesz a könyvtárban. Ez is már hagyomány itt a könyvtárban, és a kettő azért függ össze, már mint a véradás és Lakatos Levente közösség találkozója, mert a véradók között ki fogunk sorsolni egy Lakatos Levente által dedikált könyvet, amelyet maga a szerző ajánlott fel, és majd átfogadni a közönség találkozón. Úgyhogy várunk szeretettel minden véradót, és Lakatos
Levente
ajánlót. Nem én vagyok.
Te meg a vér, az két.
Nem, egyszer akartam adni vért, aztán két hétig érzettek, mire magamhoz értem.
De véletlenül sem ez a célja ennek a podcastnak, hogy elijesszük a kedves embereket a véradástól, mert egyébként ez egy nagyon ritka dolog, hogy valaki ennyire rosszul van, nyilván nem kötelező.
Én ritka vagyok, úgyhogy.
Általában azért ez egy népszerű program szokott lenni, tehát elég is egész sokan szól.
Igen, hál' Istennek itt a könyvtárban.
Csak én nem vagyok erre alkalmas.
Erre nem, viszont, amire abszolút alkalmas vagy, és amiért te itt vagy nálunk, és amiért így pátyolgatunk téged, hogy jól érezd magad itt a könyvtárban. Október 6-án szombaton ismét kerékpár túra lesz Gádorosra, Juzsimond sírjához, illetve igen, valószínűleg ismét megtekintjük a Juzsimond emlékszobát is Gádoroson. Ez is már egy hagyomány itt a könyvtárban, hogy ilyenkor október elején
Léna felvezetésével, kerékpárossal vezetésével.
Azt mondja, tegyük hozzá, hogy tavaly nem voltunk bölcsek, de tanultunk ebből a dologból. Tavaly
a verseny miatt?
Tavaly hazafele nagyon szétszakadt a mezőny. Úgyhogy most odafele is együtt fogunk menni, és hazafele is együtt fogunk jönni, és figyelünk arra, hogy a csapat együtt legyen végig, és mindenki jól érezze magát ezen a kis...
Hát igen, nem kell feltétlenül versenyezni.
Igen. Nézzél magadban ilyen.
Jó.
Meg akinek különleges technikája van. Értjük mi ezt, hogy ez nagy kísértés.
Szóval mindenkit szeretettel várunk erre a ringatúrára. Okay. Reméljük, hogy jó idő lesz.
Eddig mindig jó idő volt,
tényleg.
És akkor még egy program ajánlása. Ismét lesz társasjáték estünk a gyermekkönyvtárban október 5-én, a hagyományok folytatásaként. Várjuk játékos kedvű olvasóinkat, kellemes péntek esti szórakozásra. Könyvtárok az elmúlt időszakban több eseményt is szervezett, ezek egy részét a 89. ünnepi könyvhét tematizálta, a továbbiakból ezekből szemezgetünk.
Az ünnephez kapcsolódó események sorát Kovács Toria Vera Bermuda 4 című kötetének bemutatója nyitott a június 1-én. Az első könyves szerzővel Jártó Róza és dr. Kovács Gyula a kiadók képviseletében beszélgettek. Hallgassunk meg néhány percet a rendezvény felvételéből.
A Kovács Toria Vera név mi mindent mond el, Verácskám, hogyha el tudnád mondani?
Hát sok mindent. Kovácsot azt értelemszerűen az édesapámtól kaptam örökül, és már felnőtt fejedben gondoltam, hogy az édesanyám is megérdemli, hogy az ő nevét is fölvegyem. Egyrészt, mert a Kovács nem lesz egy tucat név, Kovácsból rengeteg van, Kovács Toriából egy sincs rajtam kívül. És ez a Toria név, ez egy grúz név, édesanyám grúz származású, és mivel a Toria ág az meglehetősen kihaló félben van, én úgy gondoltam, hogy legalább egy ideig még tovább viszem ezt a nevet, és hát megszerettem ezt a nevet így, ahogy van, bár amikor bizonyítványokban 50-szer kell leírni, akkor azért néha egy kicsit már rosszul esik sokszor aláírni, folyamatos érettségi dolgozatokat javítottam, hát ott is legalább 6 helyen alá kellett írni egy dolgozatnál, hogy az sem volt túlságosan jó, de ezt a Toriát, így lettem Kovács Toria.
Én a beszélgetést úgy építettem fel, hogy a könyvről, a könyv tartalmáról, és utána a könyv készítéséről fogunk egy kicsit beszélgetni. Én azt gondolom, hogy egy könyvnek két lényeges eleme van, a címe és a tartalma. Szeretném kérdezni tőled, Verácska, hogy a címe, a Bermuda 4 az hogy született?
Ezt már sokan kérdezték, és mindig csak ugyanazt tudom elmondani, hogy igazándiból ez volt az első, ami még úgy ötödikes koromban, kisiskolás koromban találtuk ki a barátnőm, hogy kellene írni egy regényt. Persze ebből a regényből nem lett semmi. Tudtuk, hogy valamit a Bermuda háromszögről akkor hallottunk róla először, és olyan nagyon fantasztikusan érdekesnek tűnt. Hát aztán nem lett belőle semmi, én írogattam, hát Bermuda háromszögnek ki volt nőve, mert ugye a háromszög már van, és akkor legyen négy. Nagyon, nagyon fantasztikusan érdekes cím lett így, viszont aztán köré építettem a sztorit. Tehát utána megmagyaráztam azt, hogy miért az ami, és így lett az, hogy a végén kisült, végül is tulajdonképpen az jött ki belőle, hogy ez egy katonai akció, egy titkos katonai szovjet akciónak a felére. Ami igazából a magja a történetnek, mert amellett, hogy ez egy családregény, és azért így összeszámoltam, hogy kit, hogy szerepeltetek benne, legalább 60 évnek a történései benne vannak, annak ellenére, hogy két számú fizi cselekmény, egy a 80-as években fut, és egy jelenleg. De hát ugye vannak ilyen visszaemlékezések, tehát szinte még a második világháború idejére is visszamennek ilyen sztorik benne, és nem tudom, hogy mit akartam
mondani. Akármit, de az biztos érdekes lett volna.
Szóval ez,
akkor
ez
igen, ez az első megjelent munkád. Szeretném megkérdezni, hogy ugye most divat az, hogy van olyan író, sokszor olvasok, hogy megjelent ez évben már a negyedik könyve, ötödik könyve, hogy te mennyi ideig gondolkodtál a könyv megírásán, mennyi ideig tartott, egy hónapig, két hónapig, egy évig, öt évig, mennyi?
Most említettem, hogy ötékesek voltunk, amikor a címeket, utána lehet számolni, hogy ugye a 80-as évek legelején voltam ötödikes, tehát jó, 30 év. Nyilván nem olyan lassan készült, hanem volt egy ilyen ősbermuda, ami ugye még csak egy ilyen ötlet volt, aztán középiskolás koromban a pad alatt egy egész sztorit már kidolgoztam, éppen hogy akkor volt 83 vagy 84-ben Granada megszállása, és hát ebben voltak benne az újságban mindenféle cikkek, engem meg érdekelt a politika, és akkor oda helyeztem a sztorimnak a helyszínét. Hát aztán utána megkaptam az első számítógépemet, ez már 90-es évek elején volt, akkor voltam kezdő tanár, és akkor újra nekifogtam, hogy látok, most már géppel lehet írni, nem kézzel, és akkor így voltak ilyen szakaszok az életemben, amikor nem volt jobb dolgom, mint a regényírás, és akkor időnként elővettem, megnéztem, tettem hozzá, és akkor lassacskán, mint a utca széke, mint annál is lassan fölépül. És akkor ugye az ember egy elgondolkodik, hogy egy 30 éves sztorival mit lehet kezdeni, vagy lehet emészthetővé tenni, kit érdekel ma egyáltalán ez, és én ilyen középiskolásokat tanítok, megpróbáltam azzal a szemmel láttatni egy kicsit ezt a világot, és ezért lett aztán egy újabb keret, ugye sztori, amiben egy 25 éves hölgy a fiatal lány, vagy manapság egy fiatal 25 éves lány, ezért nem nevezünk öregnek, tehát az ő szemszögén keresztül próbálom láttatni az eseményeket, és hogy dolgozza ő föl azokat az élményeket, hogy a saját családját sem ismeri tulajdonképpen. Mert nem érdekelte. Mai ifjúságot igazából nem nagyon érdekli a saját családjának se a története, és ő is megdöbben azon, hogy mennyi mindent nem tudott a családjáról. És hát így válik felelősség teljes felhűtője, hogy megírtam a összefoglalítás.
Igen, hát örülök, hogy így erre rátérsz, mert a könyvnek nagyon sok része a Szovjetunióban játszódik, és mi magyarok, akárhogy is nézzük, ezer szárral kötődünk a Szovjetunióhoz, most már Oroszországhoz, és hiába kötődtünk, és hiába szerettük volna még jobban meglátni, megismerni, sohasem ismerhettük meg a Szovjetuniót, még közelről sem, nemhogy, hogy távolról, és ami sokuknak elérhetetlen, oda eljutottunk, hogy delejezve olvassuk ebbe a könyvbe is a történeteket, hogy a nagymamához 4 napig utaztál például. Hát nem is ezt írtad, hanem nem hogy igen, az, hogy mentek a vonattal, és hát gyönyörű tájakat építesz be a történetedbe, a könyvedbe, meg akármibe, hogy ezeket honnan vetted, ezeket a szép leírásokat.
Ezek saját történetek, mi is utaztunk 4 napig majdnem. Igaz, hogy nem a Szovjetunió egyik végéből a másikba, hanem Magyarországról Grúziába, ami Moszkván keresztül is majdnem 4 naposunk volt, és hát ezt párszor megtettünk gyerekkoromban, és hát ezek iszonyatosan mély nyomot hagytak benne. Tehát a legszebb emlékeim a vonatokhoz kötődtek, és ezért ezeket az emlékeket próbáltam belevinni. Aztán nyilván francia leírások is vannak benne, azt egyetemista koromban már Hugommal jártunk arra fele, de próbáltam mindent, amit láttam, élményeket belegyömöszölni. Egy időben tényleg úgy tűnt, hogy nem is a sztori a lényeg, hanem az, amit én átéltem, azt megragadjam valahogy és belevigyem a sztoriba, úgyhogy ez egy ilyen zsák volt, mert mindenféle belegyömöszöltem, és egy ilyen hihetetlen mozaik játék, mert mindig azon gondolkoztam, hogy melyik felébe, hová lehet beilleszteni ezt vagy azt a képet, vagy azt a jelenetet, és így mozaik kockákként épült föl az egész. Néha én is belezavarodtam, és kellett feletem egy füzetet, hogy most éppen hol tartok, és hogy mi miután következik, mert nekem is nehéz volt követni.
Hát igen, és akkor gondold el, hogy ahogy mi is olvassuk, és látjuk, hogy hú, hogy merre járt ez a lány, hogy benne van a történetben Párizs, Szentpétervár, Leningrád, Grúziáról, Grenadáról és a gulágokról és szeretném megkérdezni, hogy például Grenadában mikor járt?
Sehol, soha.
Mert hogy annyira természet, hülyen írod az ottani dolgokat.
Hát ez már modern technikának köszönhető, szerintem igazándiból azért is vettem elő utoljára a történetet, mert amikor elkezdtem írni, akkor könyvtáramban jártam középiskolás koromban, és akkor ekkora pici térképen láttam Granadát, abból nem látszott semmi, akkor mégis mi van. És azóta annyit fejlődött a technika, hogy most egy Google térkép segítségével ott lehet járkálni a tengerpartokon, meg lehet nézni mindent, de tényleg ott van az ember, és hát úgy voltam vele, hogy hülye leszek, ha ezt nem használom ki, és megpróbáltam vele képzelni, hogy igen, ott vagyok annál a sziklánál, így nyaldos a tenger a lábamat, és így tovább, és megtaláltam azokat a helyszíneket, ahol a fődőseim jártak, és valószínűleg ezért sikerült ennyire részletesen és életműen.
Igen, azt írod a könyvedbe, hogy a szüleid története. Hallott történetek ezek, vagy pedig te is átélted ezeket, vagy milyen dolgok alapján írtad le?
Pontosítani kell. Attól miért, hogy az a cím alatt ott van egy alcím zárója, vagy a szüleim története, ez nem azt jelenti, hogy ez én az írónak a története, hanem a mesélőnek a története. A mesélő szüleinek a története. Ugye egyes szám első személyben mesél az a főhősnő, aki a tulajdonképpen a saját családját fedezi föl, és neki a szüleinek a története. Az más kérdés, hogy azért az én szüleim történetében, meg a saját történetemben is rengeteg epizód.
Igen, és ez közlési vágy, vagy belső késztetés volt a részedről, hogy na hát leírd ezeket a történeteket, amiket összegyűjtöttél a szüleidtől, mesélésük közben, rokonaidtól.
Igazándiból nem gondolkoztam. Én úgy gondolom, hogy a közlési vágy az mindig bennem volt, tehát én általános iskolás koromtól kezdve szerettem írni, meg írtam pályázatokra mindenféle, ami volt, és akkor valahogy kevesebb volt, meg sok helyre, ahol elküldtem, semmi választ nem is kaptam, és aztán egy kicsit így elohasztott a kedvemet. Mert hát volt egy időszak, amikor szerettem volna író lenni, hát azt magyar tanár lettem végül is. De... ennyi.
Mint írtad a könyv elején, az élet furcsa ismétlődések láncolata. Az élet végül is szerelem, hazaszeretett gyerekekről szól. Ha ezt nézzük, a könyvben is ezek folynak végig. Úgyhogy én szeretnék egy kis részletet felolvasni. Ahogy mondtam az elején, maga a könyvtartalom, lényeges a címe is a tartalom. És ahogy ez a könyv is felépül, hogy elindul egy bizonyos Tora nevű leányzóról, és elindul avval, hogy kerül Párizsból vissza Granadába. Nem, Vili bácsi, nem tudok hazarepülni, vizsgázom, hazudtam, már másodszor, aztán ki is nyomom a telefon. Állandóan zaklat az öreg. Nem érti meg, hogy eszem ágában sincs 7000 kilométert utazni a semmiért. Legjobb, ha letiltom a számát, gondolom, de mégse teszem, mert akkor meg kéne állnom, viszont így késésben vagyok, és futok lefelé a mozgó lépcsőn a metróba. Fél órával később újra Vili bácsi keres, ezúttal SMS-ben írja, hogy megvette a repülőjegyet holnap reggelre. Ha megvette, hát legyen boldog vele. Nem válaszolok neki, amúgy is lemerülőben vagyok, a töltő meg a másik táskámban maradt. Vajon mi olyan sürgős neki? 3 éve hasonló volt a szitu, amikor nagyapa meghalt. Azóta nem jártam ott. Anya csak apával foglalkozott, Georg teljes maga alatt volt a haláleset miatt, és a munkába menekült, csak a szertartáson láttam. Még Vili bácsikám volt a legrendesebb persze, addig, amíg rá nem kezdte, hogy ő 27 évesen már én lenne tudnom, hogy mi leszek, ha nagy leszek, nem csak úgy élni bele a vakvilágba. Ott van rögtön a példának a bátyám, Georg. És Eli nénikém még csak bólogattak rá, hogy tudnának mit mesélni. Vagy éppen a középső résznél, amit majd később rátérek, hiába 524 oldalas a könyv, a folyamába benne van a történet, hisz benne vannak ezek a szereplők. Amit én nagyon érdekesnek találtam, hogy hol feketével van kiemelve van a szöveg, hol simán folyik a szöveg, hol pedig dőlt betűkkel folyik a szöveg, és mégis összekapcsolódik. Tehát nem érződik az a könyvben, hogy el van szakadva. Erről is szeretnélek kérdezni Verám, hogy ez miért történt így?
Már említettem, hogy 2 számon fut a történet, tehát volt egy eredeti történet, egy 80-as évekbeli, és már eleve az is úgy épült föl, hogy voltak benne naplójegyzetek, az egyik főszereplő naplójegyzetei, egyes szám első személyben, és volt maga a történet, ami egyes szám harmadik személyben zajlott. Most ehhez kellett, hogy egy újabb jelenidejű kerettörténetet kidolgoznom, az is első szám egyes szemében van, de hogy azért ne legyen annyira összefolyó, az egyik jelenidőben beszél, a másik meg múltba. De most ezeket valahogy tipográfiailag össze kellett hozni, hogy azért az olvasó ne zavarodjon teljesen össze, mert még így is könnyen összezavarodik. Tehát jelezni kellett azt, hogy most éppen a flow részletről van szó, jelezni kellett azt, hogy most éppen az egyes szám harmadik személyű történet folyik, vagy pedig a jelenidejű. Tehát ez mind-mind más betűtípussal, másfajta kiemeléssel történt. Tehát az édesapámnak volt a zsenialitása, hogy úgy tudta a betűtípusokat összeállítani, hogy az szép legyen. Nálam egyébként kéziratban, még a számítógépen a kézirat, tehát a napló, az kékkel volna, de hát ugye kékkel nem lehet nyomtatni, vagyis ha lehetne, és akkor is nagyon drága lenne, tehát azt muszáj volt kiiktatni, és hát olyan betűtípusokat kellett megalkotni, amelyek a jelenkornak a lezserségét is bemutatják, a klasszikusabb formájú betűtípusok azok a régebbi szövegeket, és hát vannak itt ilyen hozzáírások, beleírások, átírások, mindenféle dolgok, úgyhogy ezeket mind-mind jelezni kellett valahogy. Úgyhogy legalább ötféle betű van benne, de eddig még senki nem mondta, hogy zavaró lett volna esetleg.
Orosházi verkekben már nem ismeretlen Jártó Róza neve. Az orosházi szerzői már 5. kötetével jelentkezett. A Sors szimfoniettákról június 7-én dr. Kovács Gyula beszélgetett vele. Hallgassunk meg ennek felvételéből is néhány percet.
Ha megengedik, ülve fogunk beszélgetni, és először talán én is szeretettel köszönteném a kedves megjelenteket, érdeklődőket. Mindenképpen érdekes lesz a mai nap abból a szempontból, hogy egy olyan új kötet jelent meg, ami eddig nem létezett. Egy olyan gondolatsor, olyan történetek, olyasmi, ami eddig nem létezett, csak Róza emlékezetében, később írásában, és hát most már boldogan jelenthetjük, hogy megjelent a könyv és könyvalakban is, és ezáltal rögzült ez a téma. Szeretném átadni a szót, először egy kérdést tenni föl Rózának, megköszönve Koszorús Oszkár elismerő, biztató, bevezető szavait. Azt szeretném megkérdezni Rózától, hogy melyik volt az az életednek az a mozzanata, amely elindított az irodalom területére, vagyis hogy elkezdjél írni.
Gyakorlatilag nagyon meglepő dolgot fogok mondani.
Nagyon meglepő dolgot fogok mondani. Az úgy volt, hogy én számítógépet kaptam a gyerekeimtől, egy használt számítógépet karácsonykor. A gyerekeim elmentek családlátogatásra, anyósra, erre arra, egyedül maradtam otthon, és én akkor elkezdtem írni, hogy ne legyek egyedül. És amit megemlített Koszorús Oszkár is, a Tölt között káposzta című prózámat, azt 2008. december 24-én írtam, olyan 20 órakor. És nem csak az volt az az érdekessége, hogy az volt életem első prózája, előtte se verset nem írtam, se semmit, pénzügyes voltam, számok világába éltem, diplomázni is, marketing pénzügyből diplomáztam. És ez volt a, hogy úgy mondjam, a világot megjárt prózám, mert angolra is lefordították, és hagyd ne mondjam, hogy olyan 20 antológiába beválogatták. Van, ahol angolul is, magyarul is megjelent, és hát így is. Hát ez így volt, hogy egyik percben felébredtem, pénzügyes volt, a másik percben pedig írtam.
Hát ez nagyon érdekes átváltozás, de mindenképpen arról beszél, hogy valóban biztosan előtte rendkívül sok olyan élményed volt, családi élmény, életélmény, munkahelyi élmény, amelyeket közölni akartad. Hát ugye ez a töltött káposzt pont a legelső volt ezek közül. Nyilvánvaló, hogy az írás az úgy működik, hogy hogy az ember valamit leír, és akkor ugye közreadja valamilyen módon, mert ugye visszajelzés kell arról, kell, hogy legyenek olyan barátok, irodalomszerető emberek, akik majd valamilyen módon ezt reagálják. Kik voltak az első barátaid, illetve hogyan alakult ki ez a baráti kör?
Hát igazából onnan kezdődött, hogy bementem a könyvboltba beszélgetni az Oszkárral, mikor volt szabadidőm, jól megtaláltuk a szót mindig, és hát Oszkár biztatott, hogy írjak. És hát írtam. És később egy évvel valahogy nem sok időre rá összehozott, nem is ő, hanem akkor már megjelent a töltött a Bagolyos Vigyázz című könyvem, amely 12 éves gyerekekről szól, 1960-as években játszódik, a gyermekkorom falujában, Mezőhegyesen, ezt kihangsúlyozom, és akkor mondja az egyik munkatársam, hogy hát valaki érdeklődik utánam, egy ember, hallottam-e azt a nevet, hogy Tárai Fülöp Béla? Azt mondja, én életemben nem hallottam, hát hogy hallottam volna? Azt mondja, hát ott lakik hozzád 100 méterre, és nem hallottad? Hát nem, kész, ennyi. És akkor kiderült, hogy ő az az ember, akivel én beszélgetni szoktam szabadidőben, kerekes székkel járt, ott sétálgatott, gimnáziumi tanár volt, amikor még tudott dolgozni, és akkor hát Edith mondta neki, hogy hát Bélám, hát a közeledben is van egy hölgy, aki írt könyvet, ismered-e? Hát ő nem ismeri, ő nem is látta. Hát kiderült, hogy mi bizony ismerjük egymást, mi akkor összebarátkoztunk, és onnantól volt egy ilyen, hogy szerveződött az Amadeusz kávéházban egy ilyen Amadeusz estéket szervezett a Károlyi Fülöp Béla, ahova vitt engem is, hát ha már 100 méterre laktunk, akkor ő is elvitt, és onnantól gyakorlatilag elválaszthatatlanok voltunk. Ő neki volt egy újságja, A Hónap, aminek én szerkesztője lettem, ő meg a főszerkesztője, és akkor innentől nem is hagyta, hogy abba hagyjam az írást, a másik pedig minden Amadeusz esten ott voltam.
Kik voltak a fő inspirátoraid, tanítóid?
Hát igazán én nagyon nem volt kitágulva nagyon azért a látószögem, mert én mindig dolgoztam. Tehát próbáltam munkával megkeresni azt, hogy én a három gyerekemet fölneveljem, egyedül neveltem őket, és nagyon keveset nem olvasni, azt nagyon sokat olvastam, de tévét nem néztem, színházba nem jártam, és akkor így gyakorlatilag nekem az orvosház írók voltak, Perasztó Antal és a többiek, és hát ugye a régi világból pedig ott volt Hemingway, akinek nagyon szerettem az írásait, nagyon szerettem magyar írókat, Berkesit, tehát nagyon szerettem ezeket az írókat, és ezek nekem olyan nyelvezetben írtak, ami nekem nagyon közel állt hozzám is, és úgy érzem, hogy a mai napig is ez áll közel hozzám.
Igen, igen. Hát ez nagyon szerény életed volt, de tehát nem tanultad a művészetet, hanem gyakorlatilag egy belső önkifejezés által kezdett egyre folyni, és jönni ki belőled a legkülönbözőbb elbeszélés, illetve mindaz a mondandó, amit hát közölni szerettél volna. Hát, tulajdonképpen ez egy csoda, mert ugye általában azt mondják, hogy tanulni kell a dolgokat, de ugye van olyan ember, aki valahonnan mélyről a szüleitől, vagy a nagyszüleitől, a régi szülőföldről is hozott egy csomó dolgot. Én például akárhányszor beleolvastam, ugye korábban is, meg most is, meg újra a műveidbe, mindig azt érzem, hogy van, tehát nem Békés megyei gyökerek, hanem valami más. Ezekről tudnám még egy-két szót szólni.
Hát édesanyám Madéfalván született, Erdélyi Menyecske volt, És hát édesapám akkor ott szolgált, mint katonatiszt, akkor került ki a Ludovikáról, és akkor még 1942-43-ban az a kis időszak volt, amikor még magyar volt az a terület, ugye Csíkszereda, Madéfalva és ezek, és akkor ott szerelmesedett egymásba a majd 30 éves apukám és a 19 éves polgárista anyukám, és hát éppen hogy nem, az iskolából szöktette el az anyukámat, mert hogy a nagypapámék nem engedték ehhez az öreg emberhez hozzá, mert hát igencsak tip-top kis anyukám volt, akkor a polgári iskola, ahogy leérettségiztek, rögtön tanítónői végzettséget is adott anyukám, leérettségizett, kijött az iskolakapun, apukám ott várta, megfogták egymás kezét, fölültek az első vonatra, és elindultak Püspökladányba. És pár hétre, két-három hétre el se jutottak még Püspökladányig, megszűnt ez, hogy magyar terület lett ez a rész. Úgyhogy a bátyám már Csengerén született, úgyhogy ők gyakorlatilag szökevények lettek, és anyukám ezt az ízes erdélyi beszédet beszélte, és így is nevelt bennünket, mint tanítónő, minket, hét gyerekét, hét kis szemetényét. Tanította, nevelgette, terelgette
igen,
az életbe.
Ez érződik, igen, az életbe. Édesanyának a szája íze.
Edzés, fantázia, olvasás, szókincs, és sok minden más is szóba került Kovács Attila, azaz Holden Rose olvasás népszerűsítő előadásán június 11-én a gyermekkönyvtárban. A diákok aktív részvételével lezajlott foglalkozás hangulatáról, a rendezvényről készült felvétel is sokat mond, hallgassunk bele.
És most azt figyeljétek meg, hogy elmondom, hogy ahhoz, hogy izmosabb és erősebb legyél, ahhoz melózni kell. Ugye bármely sportról beszélünk, mindenféleképpen oda kell tenned magad, és bele kell húzni. Így van? Ez érthető? Helyes, jó. A következő kérdés az az, mit kell ahhoz csinálni, hogy a fantáziánkat, a képzeletünket fejlesszük. Na?
Azokat olvasom.
Olvasni, így van, hogy könnyű kérdés volt. De nem ez a legfontosabb
kérdés.
Nem? A válasz az, hogy olvasni kell. Köszönöm, megvan a válaszom. De nem ez a legfontosabb kérdés, hogy hogyan fejlesszük a képzeletet. A fontosabb kérdés az az, hogy minek? Mire használjuk a képzeletet? És erre kérek többféle választ. Ti mire használjátok a képzeleteteket, a fantáziátokat? Na most mondjam.
Például szépeket
rajzolni. Rajzolni, az képzőművészet, ahhoz a képzelet fantasztikusan jó. A rajzolás nagyon jó. Te mire használod?
Szépen
írni, kaligráfia, az is jó. Igen, fontos dolog. Mondja. Olvasáshoz is jó a fantázia.
Lenyugodjunk,
arra jó a fantázia? Elképzeled, hogy lassan mennek a felhők? Vagy alszik a nyuszika? Értelek? Igen, működhet. És te?
Lehet, hogy
színezni is. Színezés, ez is nagyon jó a fantázia, igen.
Meg hogyha elolvasunk egy könyvet, elképzeled, hogy ez hogy van.
Így van, és te mire használod a fantáziát? Képregényt rajzolsz, íróval. Igen, ez nagyon jó. És te mire használod?
Szépet
álmodni. Ez érdekes kérdés. Mert, hát, hogy szépet álmodni, de ugye mire használjuk a képzeletet arra, hogy álmodjunk, vagy az álmunk használ minket arra, hogy képzelődjünk? Jó kérdés, mi? Filozófiai, ne foglalkozz vele. Inkább az a kérdés, hogy gondolkodni helyes. Az biztos, hogy amiket elmondtatok, képzőművészet, zenélni, táncolni, így van, rajzolni, írni, verset, képregény, sztorit kitalálni. Ehhez mind jó a képzelet, ezek a művészet. Az a kérdés, hogy mihez jó még? A képzelet ezen kívül. Mutatok egy képet, nézd csak. Itt ez a bácsi, aki nem boxoló. Ő egy író, költő, műfordító, ő Karinti Frigyes, ő fordította a Mici Mackot például. Ő azt állítja ebben az idézetben, azt mondja, hogy egyenesen mindenre a képzeletet használjuk. Mit gondoltok? Igaz lehet, hogy mindenre azt használjuk, hogy ez csak egy költői túlzás? Nem? Igen? Szerinted? Igaz? Szerintetek? Nem? Vizsgáljuk meg a kérdést, jó? Nézzünk valami olyat, ami nem művészet. Például mondjuk, focizik itt valaki? Na, a focihoz kell a képzelet?
Nem.
Nem?
De.
Szerintem kétféleképpen lehet focizni. Az egyik verzió, hogy fölvisz a pályára, és az edző elmondja, hogy mi lesz az akció. Ki hova álljon a pályán, ki kinek passzolja a labdát, ahhoz, hogy ebben részt vegyél, el kell tudjad képzelni, nem? Szóval kell a focihoz a képzelet, és nem a cselekvéshez is. És minden máshoz is, a többi sporthoz is, a többi csapatsporthoz is. Így van. Tehát a művészetekhez és a sportokhoz már biztos, hogy kell a képzelet. Mihez kellhet még? Vegyünk valami megint teljesen más dolgot, mondjuk például a...
Érkezés!
Érkezéshez kell a képzelet? Úgy csináljuk, azt nagyon ügyesen jelentkeztek, ez nekem tetszik, csak a jelentkezés közben neki adáljuk. Oké? Tehát csináljuk a néma jelentkezést választom én, és akkor a kezek közül választok, és a kéz alatti fej már mondhatja is. Jó? Ha oda mutatok. Választok ezt a verziót. Tehát akkor azt mondtuk, hogy használjuk a képzeletet a művészetekhez, használjuk a sportokhoz is, meg az evéshez, és használjuk...
Szolvás!
Mondjuk a matekhoz kell képzeletet?
Igen.
Igen?
Én a fejemben kiszámolom a képzeletet.
Mutatok valamit, nézzétek csak! Ő Albert Einstein!
Szia! Szia!
És ő azt mondja... Ő azt mondja, hogy kell a matekhoz a képzelet. Úgyhogy egyszeresítsük. Nem kell minden mondatom után. Ha minden mondatom után mindenki mond valamit, akkor 30-szor annyi ideig tart az előadás, és pont soha se végz. Az úgy szerda délelőtt érne véget, képzeld el. Na, szóval, Albert Einstein azt mondja, hogy kell a matekhoz a képzelet. Akkor kell a matekhoz a képzelet. Úgyhogy ez meg is oldom. Kicsit viccelődtem itt most veletek, mert az az igazság, minden kérdés, amit feltettem az elmúlt pár percben, arra mindig az volt a helyes válasz, hogy igen, meg hogy kell. Mert valójában tényleg mindenre használjuk a képzeletet. És nem csak, hogy mindenre használjuk a képzeletet, ez még semmi. Képzeld el, hogy nem csak mindenre, hanem folyamatosan, megállás nélkül, és egyfolytában használjuk a képzeletet, például most is. Meg most. Meg figyelj!
Most is.
Ugye? Képzeld egy sima reggeli elindulás, nem? Lesz alatt egy cipő, egy nadrág, valahol a kettő között egy zokni, az megvan? Indulsz, anyukám mondja, hogy vegyél fő sapkát, mert lehet, hogy esni fog, a táskát meg ott hagytad. El kell tudni képzelni, nem kell minden után mondani valamit. Egy picit cipszál, jó? Lesz majd kérdés, felszólítalak, és akkor beszélsz. Mindig megzavar, hogyha állandóan hozzáfűzöl valamit. Most is hozzáfűzöl, pedig rád nézek és hozzá beszélek. Miföl inkább rendesen a székem, mert fekve nem lehet csinálni semmit, vagy ha valami fekve lehet csinálni, az az alvás. Minden másik, az figyelni kell. Jó? És szeretném folytatni a gondolatmenetet, mert nagyon egyszerű a dolog. Azt akarom elmagyarázni, hogy folyamatosan és egyfolytában használjuk a képzeletet, sőt annyira folyamatosan és egyfolytában használjuk, hogy külön szavunk is van rá, úgy hívják, hogy vizualizáció. Meg ne jegyezd. Képzelsz. Így van. És ha mindenre használjuk, akkor nyilván a tanuláshoz is használjuk. Most nem arról a tanulásról beszélek, amikor a tanárnő felírolod a táblára, és utána már a felét lemásoltad, és akkor észreveszed, hogy elkezdte letörölni, és mondod neki, hogy hé! Tanárnő! Fájom már, hogy még nem végeztem! Nem erről beszélek, hanem arról beszélek, amikor ő nekem valamit, és akkor azt tudod. Ki tudja nekem megmondani azt, hogy mi a legfontosabb dolog, mi a legfontosabb tantár, mi a legfontosabb tanulni való, amit itt az első négy évben továbbra is azt kérem, hogy tedd fel a kezed, és ti ne beszélj. És amikor felszólítalak, akkor mondja, nem bonyolult ez szerintem, gyakoroljátok ti ezt eleget az iskolában, oké? Okay? Mondja te. A matek szuper fontos, így van, szerinted?
Olvasás
is nagyon fontos. Olvasás, szerinted? Matek?
Informatika.
Informatika, nagyon. És az egy szakma, így van.
Fogalmazás.
Igen, ezek mind fontosak. Helyes. A nyelv is fontos. Beszéljünk egy idegen nyelvet, tudod? Rajz is fontos. Technika is fontos. Tesi is fontos, főleg ha jól tanítják. Helyes. Így van. Technika.
Környezet.
Környezet. Le tudjuk különböztetni a répát, a fenyőfától. Helyes. Szerinted? Igen? Jó. Ez mind fontos, amiket mondhatok. Amit mondhatok, az mind fontos. van egy dolog, ami mindegyiknél egy kicsit fontosabb, mert arra épül az összes többi dolog. Minél előbb meg kell tanulni ugyanis. Tanulni. Bután hangzik, mi? Pedig gondolj bele, ha jól tudsz tanulni, akkor gyorsabban tudsz tanulni. Bár nem szakadtam volna. Ha könnyen megy a tanulás, gyorsan, akkor hamarabb tanulsz meg. Nem is ez. Mindjárt mondom. Aztán minél több mindent tanulsz meg gyorsan és könnyen, annál hamarabb tudod egyszerűbben...
Megoldani.
Várjál, összerakom mindjárt. Biztos, hogy meg tudunk fogalmazni, hogy mindenki azonnal megértse. Például, minél hamarabb kész vagy a házida, annál hamarabb csinálod bármi mást. Ez így érthető?
Igen.
Na, tudtam, hogy működik. Rendben. Nekem nem. Az a fontos, ebben a tanulásban nagyon sokat tud segíteni a már említett képzelet, amit ugye mindenre használunk, és folyamatosan, és állandóan használunk. És ezt a képzeletet, ezt a fantáziát, ezt mivel fejlesztjük?
Az agy.
Ez ma már volt?
A felünk.
Mivel fejlesztjük?
Olvasással.
Így van. Örülök, hogy így figyelnek. És ezzel bezárodott a kör.
Könyvtárunk nyitvatartása visszatért a régi medrébe, a nyári rövidebb nyitvatartást követően. Felnőtt könyvtárunk hétfőn, kedden, szerdán és pénteken 10-től 18 óráig, csütörtökön 8-től 18 óráig, szombaton pedig 9-től 17 óráig tart nyitva. A gyermekkönyvtár hétfőn, kedden, szerdán és pénteken 10-től 18 óráig, csütörtökön 8-től 18 óráig, szombaton pedig 8 és 12 óra között várja a látogatókat. Elérhetőségeink: a címünk 5900 Orosháza Kossuth utca 3, telefonszámunk 68-as körzet 43696, a gyermekkönyvtári 412075. Honlapunk címe www.justvk.hu, e-mail címünk könyvtár@justvk.hu, és elérhetőek vagyunk a Facebookon, a Twitteren és az Instagramon is, illetve Skype-on is megtaláltok bennünket. Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok!
Sziasztok!